Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 11-én csütörtökön. A mai adás első felében azzal foglalkozunk, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter ma a korábbiaktól eltérő makrogazdasági pályát rajzolt fel a Kormányinfón, sőt, azt is jelezte, hogy idén nem nyáron, csak sokkal később, ősz végén fogadhatják el a jövő évi büdzsét, mindezt az amerikai elnökválasztással indokolta.
Régóta tudjuk, hogy az amerikai választás idén novemberben esedékes, akkor, amikor a kormány eltervezte, hogy idén tavasszal nyújtja be a 2025-ös költségvetést, akkor is ugyanez volt a felállás. Nagyjából azt is tudni lehetett, hogy Joe Biden legnagyobb kihívója Donald Trump lesz. Tehát ebben a tekintetben én nem gondolom, hogy ez magyarázza a korai költségvetés elvetését, inkább a politikai racionalitás egyébként, és a fiskális politikának a hitelességének a helyreállása.
A témáról Csiki Gergelyt, a Portfolio makroelemzőjét, lapigazgatóját kérdezzük. Az adás második részében arról beszélünk majd, hogy a digitalizáció hogyan formálta az elmúlt évtizedben a magyar bankszektort, ha a fiók számokat, az ATM-ek számát és a dolgozói létszámot vizsgáljuk. Erről Palkó Istvánt, a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 11-én. Merőben új makrogazdasági pályát rajzolt fel Varga Mihály pénzügyminiszter a mai Kormányinfón. Az eredetinél alacsonyabb növekedéssel és magasabb hiánycéllal számol az idei évre a kabinet. A témával kapcsolatban itt van velünk Csiki Gergely, a Portfolio makrogazdasági elemzője, lapigazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát kezdjük ott, hogy ugye a mai Kormányinfón elég újszerű makroszámokat fogalmazott meg az idei évre Varga Mihály pénzügyminiszter. Miben módosul a makropálya, ami alapján a kormány tervezi a költségvetési folyamatokat, és milyen változások jöhetnek a költségvetési politikában?
Igen, nem tudtunk meg sok újdonságot, vagy sok részletet, viszont azok nagyon fontos számok voltak, és ezek közül talán a legfontosabb volt az idei növekedési várakozása a kormánynak, ugye eredetleg 4%-ot várt, ezt az elmúlt hónapokban még üldözte is, már ez egyébként leginkább államkategóriába sorolható, és ezt most 2,5%-ra hozta le, ami egyébként abban szempontból pozitív, hogy a portfólió által a legutóbb készített elemzői konszenzus, vagy elemzői felmérések is ez volt a konszenzusa, 2,5%-os növekedést várnak a piacon is. Tehát úgymond az is kedvező fejlemény, hogy a pénzügyminisztériumot az idei évre nézve most már nem jellemzi a szokásos kincstári optimizmus, és ez nyilvánvalóan meghatározza valamint a változó külső környezet, az új költségvetési paramétereket is. Ugye azt már tudtuk, hogy 4,5% az új költségvetési hiánycél, azonban láthatóan még ehhez is új intézkedések megtétele kell.
Melyek ezek az intézkedések? Mi az, amiről már beszélt a pénzügyminiszter?
Ugye, amit Nagy Márton előrevetített a napokban, beruházás elhalasztás, és erre mondott egy konkrét összeget Varga Mihály 675 milliárd forintban. Hogyha az idei évre becsült GDP teljesítményünkkel számolunk, akkor ez egy ilyen 0,8% pontos lefaragás, egyenleg javításnak felel meg. Ugye azok a jelenlegi számításaink szerint ilyen 1100 milliárd forintos elcsúszás van a költségvetésben, ami nem tűnik elsőre a nagynak tűnik, de egyébként a tavalyi évhez képest, mikor duplázódott a költségvetési hiány az eredeti tervhez képest, ahhoz képest nem tűnik jelentősnek. Tehát ennek egy nagy részét lefedi most ez a költségvetési intézkedés csomag, hogy az 1100 milliárd forintnak nagyjából a kétharmadát most megoldja a kormány. Az a kérdés, hogy ha láthatóan első rendelésre ez nem teljesül teljes egészében, akkor kell-e majd még későbbiekben intézkedéset hozni a kormánynak.
Ugye azt látjuk, hogy az infláció az nagyjából a tervek szerint, vagy a várakozások szerint alakul idén Magyarországon, tehát ezt is figyelembe véve, ilyen milyen lefelé és felfelé mutató kockázatokat látsz ezekkel az új megfogalmazott makroszámokkal kapcsolatban, tehát a 4,5%-os hiány, illetve a 2,5%-os növekedési cél tekintetében.
Igen, talán mondhatjuk, hogy konzervatívnak mondható a kormány várakozása. Nem tudjuk, hogy idei egész éves inflációs előrejelzését hogyan módosította a kormány. Ugye 6% volt az eredeti, annyival emelték a nyugdíjakat. Most úgy tűnik, hogy egyébként ennél valamivel az átlagos infláció kedvezőbb lesz, alacsonyabb lesz, ami azt jelenti, hogy egyébként a nyugdíjasok idén reálértékben jól járhatnak. Másik oldalról viszont a rosszabb növekedési kilátás miatt nem számíthatnak idén a betervezett nyugdíjprémiumra. Összességében egyébként a kormány időt nyert magának ezzel a 675 milliárd forintos beruházás elhalasztással. Az is lehet egyébként, hogy az év második felében arra a következtetésre jut, hogy elegendő mondjuk neki az 5% alatti 4,8-4,9% körüli GDP-arányos hiány, és nem teljesíti a 4,5%-ot, és valószínűleg ezt a piacok is akár, hogyan a környezet, a befektetők is el fogják fogadni, mert látják egyébként, hogy a kormány törekszik a fiskális kontroll és a fegyelem fenntartására.
Ugye, ahogy te is említetted, az idei kiigazítás egyelőre nagy részben beruházások letekerésével valósulhat meg, és sokakban felmerül az a kérdés, hogy most, amikor épp ilyen döntéseket hoz a kormány, akkor miért vásárolja meg a repteret, ami azért egy még költségvetési léptékben is egy viszonylag nagy kiadásnak számít, viszont itt azért keverednek valamennyire a fogalmak, ez a reptérvásárlás, ez miért nem növeli az eredményszemléletű hiányt?
Igen, költségvetési politika szempontjából lehet ebben ellentmondás, hogy egyik kezével költ, a másik oldalon, másik kezével pedig elvesz. Ugye az a lényege, hogy a pénzforgalmi szemléletben, ha megyünk ilyen fogalmakba, akkor ez nyilván elő kell teremteni ennek a fedezetét, a reptérvásárlásnak a több 100 milliárd forintos fedezetét, ezt már meg is kezdte a kormány az év első negyedévében. Viszont a másik oldalon ugye a másik zsebébe vagyon elemet szerez a kormány azzal, hogy a reptér 80%-a jelenlegi hírek szerint hozzákerül, és ez az eredményszemléleti hiány, amit az unió felé jelentünk, és ez a legfontosabb vállalása a kormánynak, nem befolyásolja miatt. Befolyásolja a pénzforgalmi hiányt, meg kell finanszírozni, emiatt nagyobb lesz az adósság, több államkötvényt, állampapírt kell kibocsátani, de a fontos unió felé vállalt eredményszemléleti hiányunkat ez nem befolyásolja.
Utolsó kérdésem, hogy a pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy 2024-ben nem nyáron, tehát idén nem nyáron, hanem majd ősszel, ősz végén, télen írják a következő évi, tehát a 2025-ös költségvetést. Ezt egyébként az amerikai elnökválasztással indokolta. Ez az érvelés, ez mennyire tűnik számodra életszerűnek, szóval hogy tényleg ennyire hamar reagálhatna a magyar gazdaság arra, ha mondjuk a jelenleginél jobb lenne a politikai kapcsolat a magyar kormány és az amerikai kormány között, mondjuk azon, mert Donald Trump kerül hatalomra.
Nehezen tudom ezt elképzelni. Mindenképpen kellett valamilyen ürügyet vagy okot találni arra, hogy a kormány néhány hét alatt, vagy akár csak pár nap alatt miért változtatott az álláspontján. Ugye még néhány héttel ezelőtt is a rendelet törvényalkotási tervben, amit a parlamentnek benyitott a kormány, benne volt, hogy áprilisban átadja az országgyűlésnek a kormány a 2025-ös költségvetésről szóló törvényjavaslatot, és ezt vizsgálta felül most a kormány. Nagyon helyesen egyébként már régóta, talán évek óta szorgalmazzuk mi is, és piaci elemzők is, közgazdászok is, hogy ezt a korai költségvetés gyakorlatát ideje lenne felülvizsgálni, meg több, sokkal több hátránya van, mint előnye. Inkább ez az amerikai elnökválasztás nagyon közvetett, nagyon távolnak tűnik, és nem hiszem, hogy ennyire közvetlenül befolyásolná Magyarország megítélését, Magyarország magyar gazdaságnak a teljesítményét, és egyébként meg abból is úgy tűnik, hogy ez kevésbé érthető, ez az ok, és inkább ürügynek tűnik, mert hogy az elmúlt hetekben ebben a tekintetben nem volt változás, tehát már régóta tudjuk, hogy az amerikai választás idén novemberben esedékes, akkor, amikor a kormány eltervezte, hogy idén tavasszal nyújtja be a 2025-ös költségvetést, akkor is ugyanez volt a felállás, nagyjából azt is tudni lehetett, hogy Joe Biden legnagyobb kihívója Donald Trump lesz. Tehát ebben a tekintetben én nem gondolom, hogy ez magyarázza a korai költségvetés elvetését, inkább a politikai racionalitás egyébként, és a fiskális politikának a hitelességének a helyreállása.
Összefoglalólag az mennyire egy pozitív üzenet a kormány részéről, hogy úgy néz ki, hogy nagyjából elismerik azokat a folyamatokat most már, ha már így évközben, de legalább a tervezésben is, amit azért a konszenzus is mutat, akár a hiánnyal, akár az idei növekedési potenciálunkkal kapcsolatban.
Igen, ezek mind kedvező fejlemények, és kedvezően lehet értékelni, és szerintem a piac is ezt összességében majd kedvezően értékelik, és legalább ugyanilyen súllyal pozitívan lehet értékelni azt, hogy hosszú idő után végre belátja, hogy a kormány a korai költségvetés elfogadáson sokkal több hátránya van, mint előnye.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a Portfólió makroelemzője, a lapigazgatója volt a Checklist vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Jelentős hatást gyakorolt az elmúlt időszakban a magyar bankok fizikai infrastruktúrájára és erőforrásaira a digitalizáció. Azok a jóslatok ugyanakkor nem jöttek be, hogy a bankfiókok teljesen eltűnnének, és hogy a készpénz használat visszaszorulása az ATM-eket is fölöslegessé tenné, sőt, utóbbi területen nem is teljesen egyértelmű, hogy pontosan mi is történt az elmúlt néhány hónapban. A témával kapcsolatban itt van velünk online Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük a bankfiókokkal, ugye mégis ezek a legfeltűnőbb fizikai jelei a magyar bankszektornak a településeken. Itt milyen változások mentek végbe az elmúlt időszakban?
Hát ugye azt a hétköznapi ember szemével is láthatjuk, hogy egyre ritkábbak a bankfiókok. Tehát ahol még 2-3 bank működött mondjuk egymás mellett a fővárosban, ott már mondjuk legfeljebb csak egy bankfiókot találunk a legtöbb helyen. És ez bizony a statisztikákon is látszódik. 10 évvel ezelőtt még több mint 2-szer ennyi bankfiókkal találkozhattunk. Most december végén viszont már csak 1429 bankfiók volt Magyarországon. Most, hogyha megnézzük, hogy konkrétan mely bankok fiókjai tűntek el, akkor azért elsősorban emögött a takarékszövetkezetek fiókjainak, főleg a vidéki eltűnését láthatjuk. De az, hogy például a fővárosban is ritkulnak a fiókok, az nem csak ezzel, hanem más nagy bankok, például a leginkább mondjuk a Raiffeisen, a CB, az UniCredit, illetve az Erste bank fiókjainak a ritkulásával magyarázható. De ez egyáltalán nem új jelenség, tehát az elmúlt 10 év csökkenésének a tetemes része az a 2010-es évek közepén következett be. Az elmúlt években inkább már csak az látható, hogy racionalizálják a fiókjaikat a bankok, ahol magas a fióknak a forgalma, az természetesen meghagyják, sőt erősítik annak a szerepét a helyi közösségnek a kiszolgálásában, ahol viszont akadozik, tehát a forgalom, illetve a megtérülés rosszul alakul fiók szinten, hiszen ezt fiók szinten vizsgálják a bankok, ott vagy megszüntetik az egységet, vagy egy másik helyen nyitnak helyette egy új fiókot, és a kettőnek az egyenlege, tehát a nyitások, illetve a bezárások egyenlege, az enyhén negatív volt a tavalyi évben, de jelentős fiókbezárási hullámok most már nincsenek, egyetlen egy szereplőt leszámítva, ez pedig az MBH Bank, amely még mindig üzemeltet nagyjából a számításaink szerint 150-200 korábbi takarékszövetkezeti fiókot, emellett pedig ott vannak azok a fiókjai, amelyeket a korábbi jogelődjeitől örökölt meg a banki jogelődöktől, tehát az MKB banktól, a Budapest banktól, illetve később takarékbankból beolvadt, illetve azzá átalakult FHB banktól.
És arról lehet-e valamit tudni, hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor a nagy bank fiók bezárási hullámon ugye túl vagyunk, de arról lehet-e valamit tudni, hogy az MBH banknak milyen tervei vannak ezzel a viszonylag nagy fiók hálózattal?
Ha megnézzük a legnagyobb bankoknak a hálózati darabszámát, akkor az MBH bank áll az első helyen 403-mal, utána az OTP bank következik 342-vel, majd a harmadik helyen a KNH 195-tel. Ezek bankok közül az OTP-n, illetve a KNH-nál az a jelenség jellemző, amit elmondtam, tehát az utóbbi időszakban inkább racionalizálás történt, a KNH-nál nem is nagyon csökkent a darabszám, az OTP-nél néhány darabbal csökkent a fiókszám. Az MBH banknál viszont jelentős volt most még a csökkenés az elmúlt egy évben is. Azonban az MBH bank már többször kinyilvánította, hogy nem kívánja feladni a piacvezető státuszát ebben az értelemben. Tehát ugye a legtöbb mutató alapján a második legnagyobb banknak számítanak, de például a vállalati kiszolgálásban elsők. A fiókszám szempontjából viszont a legjobb elérhetőséget és elérést akarják biztosítani vidéken is. Tehát elmondható, hogy a lakosság nagy része a legközelebb MBH banki fiókot tudhat magához közel, és csak ezután következik az OTP bank, és az MBH bank ezt szeretné megtartani, építve a korábbi hagyományokra, amelyeket a takarékszövetkezeti rendszerből örökölt.
Beszéljünk a másik olyan aspektusról, ami talán a lakosság számára a leginkább látható a bankokból, ugye hát ez a nagy fényreklámokon kívül természetesen, de az ATM-ek. Itt ugye tavaly életbe lépett egy rendelet a Nemzeti Bank részéről, ami rögzítette a kereskedelmi bankok által üzemeltetett ATM-ek minimális darabszámára vonatkozó elvárásokat. Ennek milyen hatása volt az infrastruktúrára?
Az MNB-nek a célja az, hogy a készpénz elérhetősége mindenütt az országban biztosított legyen, és a fiókokkal összefügg az, hogy ez romlott a különösen a pandémia előtti pár évben, illetve a pandémia időszakában is. Annak ellenére, hogy a pandémia alatt kicsit több készpénzt használtunk, túlzottan le volt terhelve az ATM hálózata a bankoknak, legalábbis a Magyar Nemzeti Bank szerint, és hát az utóbbi egy-két évben viszont elkezdett emelkedni az ATM-eknek a darabszáma, legalábbis a jegybank adatai erre ennyire következtetni, viszont a mi gyűjtésünk ezt még egyelőre nem kifejezetten támasztotta alá. Hogyha összeszámoljuk, hogy a nagy bankoknak mennyi ATM-ük van, akkor mindössze 2-vel nőtt ezeknek a száma a tavalyi évben, december 31 és december 31-e között. A legnagyobb darabszámmal az OTP bank rendelkezik 1877-tel, majd az MBH bank jön 818-al, és harmadik itt is a KNH bank 516-tal. Ezek között egyébként egyre több a készpénz befizetésre is alkalmas ATM, ugyanakkor a teljes darabszámban nem látjuk a MNB által megpendített növekedést. Megkérdeztük ezért annak a szakmai cikknek a szerzőjét, akik erről írtak nálunk a portfólión, és hát kiderült, hogy a december 31-i számok nem egy végleges állapotot mutatnak, sokkal izgalmasabbak a februári-márciusi számok, és azokban már látható egy nagyjából 100 darabos emelkedés a tavalyi évre, és a bankok tervei arról szólnak, hogy a Magyar Nemzeti Bank programjának megfelelően idén további 200 darabbal emelik az ATM-eknek a számát, és ezáltal elérhetőbbé válik a készpénzfelvétel azok számára is, akiknek többet kellett utazniuk az utóbbi években ehhez. És ezt még egyébként a cikkemben nem is említem, de az elmúlt egy napnak a fejleménye tovább javítja. A kormány, illetve a parlament megszavazta, hogy hamarosan a postákon is elérhető lesz a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel 150 ezer forint erejéig, tehát azokon a vidéki településeken, ahol eddig ezzel gond volt, ott is javul a készpénzhez való hozzáférés. Ez persze vitatott, hogy érdemes-e ebbe az irányba menni. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a készpénz használat szorul vissza, és Magyarországon egyébként tavaly csökkent a készpénzállomány, ugyanakkor a készpénzhez való hozzáférés lehetőségeit ez nem feltétlenül kell, hogy érintse, tehát a hozzáférést érdemes talán akár jóléti szempontból is megadni minél szélesebb társadalmi rétegek számára.
Ugye a maga a cikked az megy az epizódjegyzetekbe, itt még egy témáról szeretnék beszélni, a digitalizációs trendek azok mennyire érezhetők a dolgozói létszámon a bankoknál, ugye erről nagyon sok szó volt az elmúlt időszakban, hogy a digitalizáció az munkahelyeket fog kiváltani.
A digitalizáció mind a három témát érinti, a fiókokat, ATM-eket és különösen a létszámot is, tehát amikről most beszélünk. A fiókoknál ugye nagyon fontos az, hogy átalakul a fiókok szerepe a digitális problémák megoldására, hogyha valahol elakadnak az ügyfelek, akkor ott a személyes segítségnyújtása, illetve a tanácsadása, tehát rendkívül módon felértékelődik a fiókokban a tanácsadásnak a szerepe. Most ugye a dolgozói létszámot, a tanácsadás szerepe inkább kell, hogy növelje, hiszen hogyha több szakértelemre van szükség, akkor az feltehetően nagyobb képzett munkaerőt is kell, hogy igényeljen. Ugyanakkor ott zajlik a robotizáció, automatizáció, ami a digitalizációnak a banki működést belülről átformáló változata, illetve most már nem csak a köztudatban, hanem ugyanúgy a bankok működésében is óriási szerepe kezd lenni a mesterséges intelligenciának. Most már nem csupán a chatbotok esetében, tehát az ügyféllel való kommunikációban, hanem a belső működésben is kezdik kihasználni a bankok az AI adta lehetőségeket, és ez maga után vonhatja azt, hogy bizonyos területeken kisebb munkaerőre van szükségük, különösen a monoton munkavégzést igénylő rendszeres feladatok elvégzését jelentő munkakörökben, és ebből a szempontból izgalmas az, hogy mit mutatnak a szektornak a statisztikái, tehát csökken-e a létszám, és hát az látható, hogy nem igazán csökken, volt egy nagyobb bocsátási hullám a COVID elején, tehát 2019-ről 2020-ra jelentősen csökkent. Ez is csak néhány száz főt jelentett, közel 1000 főt egyébként a hitelintézeti szektornak a létszáma, de 2022 után, 23-ban ismét meghaladta a 39 000-et a teljes hitelintézeti szektor dolgozói létszáma, és ennek körülbelül csaknem 90% az a legnagyobb 7 banknál dolgozott. Enyhén emelkedett, és hogyha az elmúlt egy évtizedre visszatekintünk, akkor több mint 1%-os létszám emelkedést láthatunk. Tehát a digitalizáció ellenére nem csökkent a létszám, hanem vannak olyan folyamatok, párhuzamos jelenségek, amik viszont növelik a munkaerő szükségletet. Ilyenek lehetnek például az üzleti aktivitásnak a jelentős növekedése. Ugye volt a bankszektorban egy jelentős boom, elmondhatni, hogy nagyjából 2013-tól 2022-ig a hitelezésben is, és emellett pedig olyan compliance folyamatok, amelyek ugye a jogszabályalkotó felől érkeznek. Ezek nem csak a magyar kormány által bevezetett jogszabályok, hanem akár EU-s megfelelési szükségletek is, amelyek felfelé egy ilyen felhajtó erőként hatnak a munkaerő létszámára. Tehát összességében a különböző folyamatok eredője az nem negatív, inkább enyhén pozitív volt a létszámra vonatkozóan az elmúlt egy évtizedben. Ez persze nem jelenti azt, hogy ez a folyamat nem fog a digitalizáció, AI és a többi hatására megfordulni és negatív tendenciát felvenni a következő évtizedben.
Igen, ezt még nehéz látni, hogy ennek milyen pontos hatásai lesznek. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió pénzügyi rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
És akkor ez itt még a reklám helye. Május 14-én rendezzük a Portfólió hitelezés 2024 konferenciáját, ahol rendkívül sok aspektusból járjuk körbe. Egy teljes napon keresztül a banki, hitelintézeti szektor trendjeit, kihívásait, természetesen ezek között a digitalizációt. Itt részletekért a portfolio.hu per rendezvények oldalra érdemes ellátogatni. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.